Hatvanon túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Mindig izgalmas dolog egy új évet elkezdeni, hátrahagyni az elmúlt esztendő problémáit, reménnyel, várakozással nézni az új év elé. Bízunk benne, hogy a várható nehézségek ellenére egy boldogabb idő köszönt ránk. Az emberek szeretettel, elfogadással fordulnak majd egymás felé és együtt, közösen jutunk túl a problémákon. És mindez persze jó kedvel, vidáman tesszük, hiszen könnyebb az élet, ha közben jól érezzük magunkat, és örömmel éljük meg a mindennapjainkat. Modern életvitelünkben háttérbe szorultak a régi idők babonái. Mégis az év bizonyos szakaszaiban ezek erőre kapnak. A szilveszter éjszakája, az új év első napjai rengeteg hagyománnyal, babonával rendelkeznek. Józanésszel nem hiszünk a jóslásokban, elutasítjuk a mágiát, a szemfényvesztést, de titokban mindenki vágyik arra, hogy valami misztikus dolgot átéljen. Tudják-e, hogy mi az a boszorkány üldöző maskara? Egy régi magyar szokás úgy tartja, hogy akinek az év utolsó napján a ruhája ott marad a kötélen lógva száradni, arra a boszorkányok átka fog szállni. Annak érdekében, hogy elüldözzék az ártó szellemeket, ilyenkor többen is maskarát húznak magukra, és ebben köszöntötték az új esztendőt. Lássuk, hogy mi fért bele a mai magazinunkba. Egy virtuális sétát teszünk a Boszorkány Múzeumba. Maradjunk a jóslásnál, kártyavetésnél, így megtudhatjuk, hogyan függ össze a bor és a tarot kártya. Nyugdíjazás után kezdődik az igazi élet. Tanácsokat kapunk arra, hogyan találjunk új elfoglaltságot, hobbit a nyugdíjas éveinkre. Magas kitüntetést kapott egy kiváló pedagógus. Az ő életéről, hivatásáról, munkájáról hallunk beszélgetést. Lezárásként egy személyes hangvételű jegyzetet, könyvajánlást hallhatnak. Jó szórakozást kíván a mai adás szerkesztője, Torda Judit. Könyves Kálmán óta tudjuk, hogy boszorkányok pedig nincsenek. A legnagyobb tudója ennek Cuci Anita, aki egy boszorkány múzeumot hozott létre. Miért érdeklődik a boszorkányok iránt?
Nagyon régre nyúlik vissza a történet. Nem Könyves Kálmánig, de legalább a dédapámig, aki egyébként feltosként prosperált a mai Szerbia területén, és anyai ágon igazából nem mindenki foglalkozott valami ilyesmi tudománya, hogy kártyavetés, halottlátás, a különféle betegségeknek a gyógyítása. Én igazából 10 éves koromban találkoztam először közvetlenül a kártyavetésnek a tanulásával. Előtte is láttam, hogy édesanyám kártyát lát, csak akkor még ugye én nem csatlakoztam, de hát nyilván nem is annyira értettem volna. És akkor volt az első olyan közvetlen találkozásom, amikor édesanyám elkezdett tanítani. Akkor már elvégeztem a főiskolát, utána jött egy ilyen gondolat a fejemben, hogy az embereknek már rossz véleménye van a boszorkányokról, és jó lenne, ha tudnák, hogy kik ők.
Egy ilyen virtuális múzeum látogatást tudunk csak most megejteni, de gondolom, hogy ugyanolyan szemléletes lesz, mintha személyesen lennénk ott.
A legfontosabb, hogy akkor visszafelé működnék egy kicsit, és visszafelé mutatnám be a történetet, hogy kik is a magyar boszorkányok, ugye, akik régen a népi gyógyító kategóriába tartoztak, mint javas, vajákos, tudós, füves, bába, nyomó, kenő, látó, néző, és hát még ezerféle néven emlegették őket. De egy a lényeg, hogy őnekik mind-mind egy irányba mutat a gyökerük, még pedig a magyar táltos kultúra irányába, akik pedig ugye, hogyha a világ hasonló mágikus történéseit és hasonló mágikus hiedelem világát nézzük, illetve a gyógyító kultúrát. Ugye sámánok voltak azok, akik egy személyben gyógyítottak, jövendőt mondtak, és hát nyilván tanácsot adtak az embereknek a mindenféle problémáikkal kapcsolatban. Ők valójában a törzseknek az úgymond spirituális vezetői voltak.
Igen, hát a honfoglaláskor a Torda, a táltos is megérkezett a honfoglalókkal.
Bizony, ugye a táltos a mi magyar specialitásunk. Nyilván tudni kell azt, hogy a világon nagyon sokfelé van sámán hitvilág, és hát a mi kultúránk is ide tartozik alapvetően a sámán hitvilághoz, de nálunk lett egy nagyon speciális ágazata ennek, ez pedig nem más, ugye, mint maga a táltos, aki azért érdekes a mi kultúránkban, mert nálunk nem jellemzőek a totemek, mint a többi sámánisztikus kultúra tekintetében, és nálunk elég nehéz visszakövetni azt, hogy a táltos hitvilághoz hát milyen háttérhiedelmek tartoznak, mert nagyon sok elveszett belőle a hosszú évszázadok folyamán.
A táltos névre van valami magyarázat? Talent?
A nyelvészek azért próbáltak egy kicsit ennek utána járni, és olyasmit jelent, mintha azt mondanánk, hogy egy ilyen tudós ember. Ez ugyanolyan, mint például az indiánoknál, ugye a medicine-med, vagyis az orvosságos ember, ott pedig ez leginkább, amit használnak az indián sámánokra.
Tulajdonképpen akkor a boszorkányok is hasznos gyógyító emberek voltak. Mikor fordult ez ellenük ez a dolog? Mert a mai hiedelemben azért, meg a régiben is, hogy ők gonoszok és ártanak inkább.
Igen, az a helyzet, hogy a középkor egy óriási fordulatot hozott, bár vannak emlékek, még talán írásos emlékek is arra nézve, már az ókorból is, hogy volt, hogy rossznak tekintették azokat, akik okkultizmussal vagy mágiával foglalkoztak. Természetesen hát legjellemzőbb része ennek az az volt, hogy az egyiptomi kultúrában az alkímia összekapcsolta a tudományokat ezekkel az ősi tudásokkal, és hát lett egy ilyen híd a kettő között, és az alkimisták voltak azok, akik foglalkoztak tudománnyal és mágiával egyaránt, és gyakorlatilag ugye a középkor nagyjából ugye a 15. század környéke volt az, amikor fordult a kocka, és az egyház erősödésével gyakorlatilag háttérbe kellett szorítani a gyógyítókat, mivel hogy az egyház ugyanúgy foglalkozott a gyógyítással. És hát mivel az emberek ugye a jó ismert gyógyítóikhoz jártak, megpróbálták ezt egy kicsit elnyomni. És hát ez egy kicsit ilyen visszás és csúnya történet, de ugye innen kezdődtek a boszorkány üldözések, amikor az egyház úgy komolyabban elkezdett terjeszkedni.
Ez Európára jellemző csak?
Tehát ez azt jelenti, hogy a kelta területekről indult el, uh-huh. Első körben, ugye ezért van az, hogy eredetileg a Maleus Maleficarumban, vagyis a Boszorkányok Pöröje című műben a boszorkány első körben vörös hajú. Jellegzetesen a kelták voltak azok, akik első körben a tűzvonalba kerültek, utána pedig hát nyilván ők eljutottak Amerikába, meg nagyon sok helyre a világon. Itt nálunk Magyarországon is jellemző volt, ugye a kelta kultúra, ennek egy nagyon szép emléke a Gellért hegyen található, ott kelta temetőket tártak fel, és keltek egy helyeket. Ott szoktam egyébként boszorkány túrákat vezetni.
És van egy időpontja ennek? Mikor
igen, hát nyilván amikor jobb idő van, akkor már szoktam hirdetni, és akkor ezek ilyen esti túrák, ilyen sötétedés környékén szoktam éjszakai túrákat is csinálni. Nagyon élvezik az emberek egyébként látni ugye közöpen közelről ezeket a helyszíneket, és megismerni a Gellért-hegynek a történetét, illetve a Gellért-hegy boszorkányainak a történetét.
Milyen rekvizitumok tartoznak ezek, ugye, mert a boszorkány seprőjét ismerjük, meg a nagy széles karimájú kalapját, meg a vasorú bába is az egyik leszármazottja tulajdonképpen, nem van itt mesékben levő vasorú bába.
A vasorú bába egy nagyon érzékeny pontja a boszorkánysága. Nyilván ez első körben a mesevilághoz tartozik, és a kalapos boszorkány is inkább a mesevilág szülöttje. Mégpedig azért, mert a vasorú bába az gyakorlatilag rokoni kapcsolatban van a boszorkánnyal, és nem maga a boszorkány. Első körben, ugyanis ha megnézzük azokat a történeteket, ahol találkoztunk magával a Vasdorú pápával, ott az egy viszonylag pozitív szereplő, ez a szerencsét, hogy anyádnak szólították, de segít inkább. Míg ugye neki van egy férje általában, ennek a Vasdorú bábának, ez a bakarasz, vagy a hétszínű papanyányi monyók, és a kettőjük nászából született meg a boszorkány férje, aki általában a sárkány, vagy az ördög. Tehát a boszorkány anyósa, az a Vasdorú bába.
Ilyen családi kötelékek van.
Igen, szövevények vannak itt a boszorkányság világában. De mondom, ez a magyar mese családfához tartozik. Alapvetően a boszorkányra azóta jellemző a karimás, kalap, a seprű, a zöld bőr, vagy akármi más, amilyen nagyon jellegzetesen megjelenik, amióta megszületett az Óza Nagy Varázsló című 20. századi világirodalmi remek, hogy nyugodtan
mondhatjuk. Igen, de hát ott is volt a jó, meg a keleti boszorkány, meg a nyugati boszorkány, különböző.
Ezekből ez a leglátványosabb.
Anita, mit gondol, hogy miért van szükség az embereknek arra, hogy egyrészt higgyenek a boszorkányokba, másrészt jósláshoz folyamodjanak, és egyáltalán, hogy az ilyen földön túli dolgokban higgyenek?
Őszintén, ez a történelem folyamán többször is kiütközött, amikor az ember teljesen elkeseredik, hitét hagyja, akkor kell valami csoda, úgymond.
Amiben inni lehetnek, inni kell, igen.
Aminek ő is részese, és amin keresztül meg tudja élni azt, hogy van remény, hogy van tovább, hogy van fény. És az ősi gyógyítóknak ez a legnagyobb fegyvere, hogy mindig meg tudták mutatni az embereknek azt, hogy van tovább.
Akkor ez mennyire interaktív ez a kiállítás?
Maximálisan, tehát hogy bármit meg lehet fogni, meg lehet nézni, lehet kérdezni folyamatosan, mindenre nagyon szívesen válaszolok. Itt megismerkedhetnek a boszorkányüldözésekkel, a vámpír kultúrával, a vudúval, és azokkal a hagyományokkal, amik mindezt összekötik a boszorkánysággal.
És nem kötelező fekete macskát magunkkal vinni, ugye?
Abszolút nem, de a söpülnek mindig van hely.
Értem, jó.
Parkoló.
Parkoló lehet. Hol találjuk meg önöket?
Igen, mert ugye sokáig Pesten volt maga a múzeum, többször költöztettük a bizonyos okok miatt, de azt hiszem, hogy talán ez a legautentikusabb hely, ahol most vagyunk, abban a szempontból, hogy ez egy önálló épületben van, jelen pillanatban Zsámbokon, ez a Gödöllői Dombságnak a széle, és a Szent István utca 43 alatt lehet megtalálni bennünket. Mindig be kell előre jelentkezni, azért, hogy ne ütközzön másik programmal a látogat, www.boszorkánymúzeum.hu.
Hogy szoktak a boszorkányok elköszönni?
Hát a modern boszorkányoknak van egy nagyon speciális köszönés, ez az áldás.
Áldás, ez egy szép.
Vagy légy áldott.
Légy áldott. Akkor Anita, légy áldott, és köszönöm az interjút.
Te is, köszönöm szépen az interjút.
Előttem van egy nagyon különleges kiadvány, Takács Edina Bortaró című könyve, és mellettem ül a szerző. Nagyon sok kérdésem van hozzá, mert teljesen tájékozatlan vagyok ebben az ügyben. Eddig annyit tudtam, hogy a bort társítjuk bizonyos élelmiszerekhez. A kártyához úgy, hogy kártyázás közben bort iszunk, de hogy a taróval lehet bort társítani, ez nekem teljesen újdonság. Hogy született meg az ötlet? Vagy egyáltalán ez eredeti ötlet?
Az ötlet onnan jött, hogy én régóta foglalkozom tarókártyákkal, illetve borászként végeztem a Kertészeti Egyetemen, és sokáig tanítottam szőlészeti és borászati szaktantárgyakat. Így aztán nyilván van rálátásom a borok világára is. Mivel ez a két terület a hobbim, ezért sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne ezt ötvözni.
A tarókártyát azt én úgy tudom, hogy jóslásra használják.
Jóslásra is lehet használni, illetve meditációkat is lehet a tarókártyák lapjaihoz kötni. Nagyon fontos szerintem a önismereti aspektusa. Ugyanis nagyon valószínű, hogy ez a kártya egy beavatási rítus jelöl. Nagyon-nagyon régi a tarókártya, Egyiptomból származik állítólag, az viszont biztos, hogy Hermes Trismegistos tabulas maragdinájával együtt kerültek elő olyan képi szimbólumok, amelyeket a tarókártya ősének tekinthetünk.
És ezt az alapot te kiegészítetted, vagy társítottad a borral?
Igen, az úgynevezett marseillai taró alapját tartottuk meg.
De létezik egy marseillai alap?
Igen, létezik egy ilyen marseillai alaptaró, ami, ha jól emlékszem, akkor a 12. században született meg Európában. Ezeknek az alapszimbólumait használjuk föl ezeknél a kártyáknál, amit Bónyai Barbara barátnőm rajzolt meg, és kiegészítjük ezeket a szimbólumokat olyan képi motivumokkal, ami a szőlőhöz, illetve a borkészítés egyes fázisaihoz köthetőek. De úgy, hogy ne legyen zavaró és ne legyen összetéveszthető az eredeti szimbólumok világában.
Itt látom a könyvhöz kiegészítésként a tarókártya csomagot.
Én megfordítanám, mert a kártya az, amit a fő hangsúlyos dolog, és nyilván a könyv az, ami kiegészítésként használható hozzá.
Ez pedig csak egy valami használati utasítás?
Egyrészt a jelentéstartalmakat írtam le a könyvben, illetve az úgynevezett bormeditációt, az egyes kártyákhoz kapcsolódóan, illetve olyan kirakási formulákat, amik valamilyen szülészeti vagy borászati témakörhöz kapcsolhatók. Jelesül, hogy kicsit érthetőbb legyek, például van egy szőlőfürt kirakásom, illetve pincák kirakásom, hordó kirakásom, és akkor így ez alapján el lehet indulni egy akár egy kezdő kártyavetőnek is.
Hogy használod?
A bortarót igazából ugyanúgy lehet használni, mint a tarókártyáknak a nagy arkánumait.
Hóha, a tarókártyának... mi az az arkánum?
Az arkánum egy latin eredetű szó, az a jelentése, hogy titok. Olyan titkokat lehet fölfedni a kártyák használata kapcsán, ami egyébként a hétköznapi valóságos világunkban elfedve maradnak. Tehát két részre osztható egy tarókártya pakli, van a nagy arkánum sorozat, illetve vannak a kis arkánumok, és én csak a nagy arkánumokkal próbálkoztam most ebben a kiadványban.
Na most hogy indul el ennek a gyakorlati használata?
Vagy úgy lehet, igen, hogy előveszel egy palack bort.
És vegyünk elő.
Cabernet Sauvignon. Jó, legyen a Cabernet Sauvignon. Hogyha mondjuk azt gondolod, hogy szeretnél vagy csak magadban, vagy pedig barátaiddal, vagy ismerőseiddel leülni egy pohár bort elfogyasztani, de szeretnél egy kicsit mélyebb dolgokról beszélgetni, akkor ez például egy nagyon jó kis beszélgetés indító lehet, hogy a bortaróból előkeresed azt a kártyát, már is megkeresem, ami a Cabernet Sauvignonhoz tartozik, ez pedig a hármas számú arkánum, amelynek neve a császárnő.
Nőiség, igen. Harmónia, aktivitás, termékenység, születés. Igen. Nem véletlenül a kedvenc borom.
Ez egy nagyon szép lap.
Ez kiegészíti a társalgást.
Hogyha nem csak felszínes dolgokról szeretnénk beszélgetni, akkor azt gondolom, hogy ez a tarókártya egy jó alkalom arra, hogy olyan dolgokat húzzunk ki a fiók mélyéről, amiről szeretnénk mindig is beszélni, viszont sosem adódik alkalom.
Hogy lehet még használni? Mert azt mondtad, hogy akár így is, de lehet másképp is.
Például úgy is lehet, hogyha az ember mondjuk ezt így komolyabban gondolja, akkor húz egy kártyát, mert mondjuk meditálni szeretne párjával azért, hogy valami problémát fel tudjanak tárni közösen, és kihúz egy kártyát, és akkor annak mentén elmegy, és beszerzi azt a borfajtát. Készítenek egy olyan vacsorát, vagy egy olyan asztalt, amihez le tudnak ülni, és akkor így fel tudják bontani ezt a bort. Egyébként pedig szerintem még a tarókártyával kapcsolatban azért is jó, mert egy picit legalább úgy tudunk majd fordulni a borok felé, hogy kicsit nagyobb szeretetet és alázatot tudunk biztosítani.
A bor iránt?
A bor iránt, igen. Mert én azt látom, hogy most így tényleg, hogy így felhajtjuk ezt a bort, aztán kész.
Csak a borászoknál láttam, hogy másképp isznak. Valóban.
Igen, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan világ, amit érdemes kinyitni.
Mindenképpen.
Évente 3 alkalommal az ember, amikor szembe jön vele egy tényleg egy olyan bortétel, ami jó és ami tényleg figyelemre méltó, akkor legalább annyit tegyünk meg, hogy leülünk rendesen, eszünk előtte, nem rohanunk, hanem megadjuk a módját, és ez szerintem mindenkinek nagyon jót tesz. De ilyenkor egy bármilyen hétköznapból varázsolhatunk egy ünnepet.
Na, ez a másik.
Egy palac bor kell igazából hozzá, és egy bortaró.
Egy bortaró, és egy gyertya. Ami például... De gyertya az mindenképpen kell.
Gyertya az mindenféleképpen kell, meg egy
szépterítő. Akkor működik igazán. Leülünk, ugye meditálunk egy kicsit így közösen, de miközben megittam a bort, az azért az én tudatomat egy picit módosítja.
Bizonyám.
Mennyire torzít el engem? Nem viszel el egy egészen más világba.
De elvisz, és pont az a célja. Igen. Tehát az a lényeg, hogy ugye az egót kicsit kikapcsoljuk, a jobb agyféltekével kezdünk el inkább gondolkodni, és a jobb agyfélteke pedig aztán számunkra hozza azokat az élményeket.
Annyit árulj még el, hogy miért éppen ezek a borok kerültek párosításra a kártyával?
Nagyon szeretem azokat a borokat, amelyeket Hungaricum szőlőfajtából készítenek. Méghozzá azért, mert mindenhol annyira egyedi, és minden borász annyira a saját szája íze szerint tudja elkészíteni.
Magyar borokra próbáltat tenni egy olyan 70%, de igen. Igazából arra lennék kíváncsi, hogy mondjuk a császárnőhöz miért pont a Cabernet Sauvignon került?
Azért, mert az igazi Cabernet Sauvignon nekem mindig egy nőies bor volt. Nagyon-nagyon csábító az illata is, meg az íze is, ugyanakkor nagyon anattomos tud lenni a Cabernet Sauvignon, mert hogyha elfogyasztasz belőle 2 pohárral, akkor ott már nagyon komolyan érzed azt,
akkor
hogy
aztán jönnek a gondolatok. Tehát és ültél az asztalnál, láttad a képet?
Nem, a képet nem láttam, hanem csak a kártya...
Nevét, a kártya nevét.
Hát meg a jelentéstartalmát, igen, azt tudtam.
És akkor intuitív módon társítottad?
Igen.
Tehát az intuíció igen. A titok.
A császárhoz már, amikor az egész bortoló gondolata megszületett bennem kb. 5-6 évvel ezelőtt, akkor a császárhoz tudtam, hogy a kék frankost fogom választani. Méghozzá azért, mert a kék frankos az egy olyan szőlőfajta hazánkban, ami az alap. Ez a császár, és egy mindegyik tarókártyában egy ilyen nagyon stabil, nehéz kő trónuson ül egy középkorú férfi alak. És ez az evilági biztos hatalomról szól, ez a kártya alapjelentése. És a kék frankos pedig Magyarországon az első számú kék szőlőfajta, ami mindig volt, van és lesz. Egy megbízható szőlőfajta, akire mindig lehet számítani. És a kártya jelentés tartalma is ez.
Vannak ötleteid?
Attól függ igazából, hogy milyen a visszajelzés ennek. Vannak ötleteim, eléggé nehezen döcögősen megy a dolog, mondjuk addig nehéz meggyőzni az embereket, hogy nyissák ki. Tehát amikor már valaki beleolvas, és látja a kártyát, akkor már mindig szoktak benne fantáziát látni. Tehát eddig a pontig eljut.
Minden kezdet nehéz, de reméljük, igen. Hogy lesz folytatás.
Hát én is nagyon remélem.
És hát legyen sikere ennek a könyvnek.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm. Takács Edinával Somogyi Ágnes beszélgetett.
Köszöntöm a hallgatókat! Mai beszélgető partnerem Preisinger Éva, Újbuda Kulturális Intézetének igazgatója volt, de életmódváltás következtében ma úgy köszönhetem, hogy fazekasmester. Mi történt ez alatt a röpke néhány év alatt?
Az embernek van egy bakancslistája, és miután ezt a bizonyos aktív életet befejezi az ember, akkor... Az nagyon jó, hogyha be tudja teljesíteni azokat a vágyait, amit elképzelt magának ifjúkorában, és ami vonza. És hogyha ezt megteheti, akkor én azt hiszem, hogy kiteljesedhet ezekben a kézműves dolgokban, abban, amit én választottam. De nem a legegyszerűbb, mert általában nem szoktak fazekas mesterséget tanulni 60 felett, tehát a 60 pluszosok.
Nem most kezdődött ez a szenvedély nálad. Úgy tudom, hogy amikor Kölő Miklós színházában dolgoztál,
igen.
Akkor is rád bíztak olyan feladatokat, amit kedvel és kitűnően tudtál csinálni. Mi volt ez?
Hát bizony, az egy nagyon izgalmas időszak volt, mert ugye a mi színházunk anno arról volt nevezetes, hogy mindent mit csináltunk. Tehát miután ez egy magánszínház volt mindenféle támogatás nélkül, tehát mi magunknak kellett előállítani mindent. És amikor...
Melyikről beszélünk?
Ez a Domino együttes. És mikor oda kerültem egy véletlen folytán, hát nagyon nagy dolognak éreztem, és nem is gondoltam, hogy én ott fogok ragadni végleg mindenféle szempontból. És hát miután magunknak kellett megcsinálni mindent, én ott volt egy ilyen művészeti stáb, aki mindig az együttes körül sertepertélt, szobrászok, fodrászok, akik mindig így segítették az együttest. Én ellestem egy pár dolgot, és a végén már ott tartottunk, hogy csináltam a maszkokat, kellékeket, akárha szobrot kellett csinálni, vagy bármi, nyilván nem művészi színpadon, tehát ami színpadra kellett, és ez egy fantasztikus, élvezetes dolog volt számomra, sose gondoltam volna. Tehát, hogyha én magamtól kellett volna, tehát mondjuk ülök egy irodában, biztos nem jutott volna eszembe, hogy én ezt szeretném csinálni. Tehát abszolút kihozta belőlem. Ez a kézművesség iránti vágy szerintem akkor indult el, aztán ez így eltompult.
Volt egy időszak, amikor a budavári labirintusnak a bábjait készített.
Így van, tehát az is egy hőskorszak volt. Akkoriban ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy ismételten panoptikum figurák készülnek a budavári labirintusban, és tulajdonképpen mi kísérleteztük ki ezt az újfajta technológiát, akkor nagyon kezdetlegesek voltak még azok az anyagok, amikből ezt meg lehetett csinálni élethűen, hiszen viaszból már nem lehetett volna, de hát arra nem volt mód, úgyhogy az egyetemnek a szilikátipari szakával összeszövetkezve végül is kigyúrtuk, hogy ezt hogy lehet igazán megcsinálni, és ott is nagyon sokat kellett tanulni, és nagyon sok minden ragadt rám ebből a kézműves, manuális dologból, ami akár szobrászat, vagy plasztika. Nagyon-nagyon izgalmas terület volt tényleg.
Aktív munkád során egészen más területtel foglalkoztál. Színház, irodalom, koncertek,
igen, hát
fellépések, és úgy tudom, hogy még gyerekekkel is foglalkoztál, mert én is jelen voltam a gyerekszínház előadásán, amikor egy nagyon komoly darabot adtatok elő.
Igen, hát miután én ugye úgy kerültem a Domino együttesbe, mint kvázi táncos. Aztán onnan ugye koreográfussal is lettem egy picit az együttesnek, bizonyos táncbetéteket csináltam, ez a balett előzményeimnek tudható be, de aztán hála a jó égnek, ezt kipróbálhattam magam Bulgáriában, ahol önállóan is a muzikál színházban már önálló koreográfiát csináltam, ami nagyon jó volt, nagyon izgalmas, és hát a Miklós együttesében hát abszolút módon, teljes mellybedobással a darabokban részt vettem, és dolgoztunk együtt nagyon sok műben, és turnék egyebek. A gyerekekkel való foglalkozás akkor indult, amikor megszületett az első gyerekem, és hát muszáj volt valamit csinálnom, és besétáltam a lakóhelyemhez közeleső közösségi házba, és megkérdeztem, hogy nem indíthatnék egy gyerekeknek valami tanfolyamot. És akkor mondták, hogy persze, miért ne? Na hát ebből nőtt ki a gyerekszínház, amit lényegében én is 20 évig csináltam. A legnagyobb dolog az volt, hogy voltak ezek a Vörös Sándor gyerekszínjátszó fesztiválok, hogy aranydiplomások voltunk háromszor, ami szerintem egy elég nagy dolog, és kijutottunk egy kis Mozart előadással Salzburgba, ami szintén nagyon nagy dolog volt, és hát ott ünnepelték a gyerekeket, és nagyon büszke voltam rá. Meg a kulti is volt már, mint az Újbudai Kulturális Intézet, ahol lényegében 13 intézmény tartozott hozzánk, az összes közösségi ház, a Csontvári Művészetudvarház, ami B32 galéria, és hát rengeteg programot csináltunk, nagyon szerettük. Az egy nagyon mozgalmas időszak volt, büszke is vagyok rá. Aztán úgy hozta a sors, hogy el kellett menni nyugdíjba. Na, akkor jött ez a bizonyos fazekasság, a korongolás, és az izgalom, hogy öreg asszonyok meg tudnak-e még tanulni, korongozni, és megtanultam, ami nagyon jó.
Nincsenek öreg asszonyok. Örök ifjak vannak, a lelkünk az fiatal.
Így van.
De hát ennek is volt egy előzménye, úgy tudom, hogy őriztetek a lakásban egy bizonyos fajta nagyon szép dolgot, ami fölkeltette a kíváncsiságod és ebbe az irányba terelt.
Nagyon fiatalak voltunk még, és hát és nagyon szerettünk bizományikban kóborolni, és egy ilyen kis lepukkant bizományba bementünk, és hú, milyen szép az az üvegablak, törött meg, egyebek, minden. Hát vegyük meg, fillérekért megvettük, és hazahoztuk, az hányodott, dugtuk ide, dugtuk oda, mert sehova nem volt igazán helye, nem lehetett fölrakni, és akkor, ja, hiányzott belőle egy darab, és jött egy művészettől, egy restaurátor ismerősünk, aki művészettörténész, és hát ez meg mi honnan szedtétek? Bizományiba vettük, majd valóban fölrakjuk, hát ez egy rút miksa. Hogy rút, miksa, igen, nagyon büszkék voltunk rá. Na hát akkor azonnal helyet kerestünk a lakásba, kivilágítva minden, de lukas volt. Hú, ez nagyon-nagyon kellemetlen. Hát azért a falat látom mögött egy rút miksa, és akkor egy lúket. Most is szégyellem, hogy mit műveltem vele, de hát az ember fiatal és bolond, meg tudatlan.
Igen, inkább.
Hát akkor műgyantáztam, ugye ezeket a panoptikum figurákat abból csináltuk. Hát gondoltam, hogy ez a kis áttetsző műgyantában majd megcsinálom, meg is csináltam, most is úgy van, de most ki fogom javítani egyébként, és hát gyönyörű volt, és akkor mondom, hogy ezt hogy csinálták, és őrülten elkezdett érdekelni, hogy hogy csinálták meg ezt az üveget, mert miközben műgyantáztam, néztem, hogy ilyen sín van, meg hogy az ördög lesz, kivágta, hogy, és akkor nem sokára erre rá, újságban olvasok hirdetést, hogy ólomüveg tanfolyam indul. Na, hát ott a helyen. Na, akkor megtanultam azt, és most már tudom, hogy fogom kijavítani. Megtanultam a festést, meg a Tiffanyt, és hát ez nagyon régen volt, de ez most is szerelem. Úgyhogy van most kettő, így, amivel az időmet el tudom ütni. Az ólomüveg, olmozott üvegek készítése, a Tiffany technika, plusz fazekas. Papírom van róla, hogy fazekas vagyok. Szeretem csinálni, igen, nagyon, nagyon. De tényleg, ez költészet. És elkezdtem kísérletezni, hogy tudom beleépíteni, tehát egyszerűbb, formailag egyszerűbb dolgokba a magyar népművészeti elemeket. És sikerült. Egyébként nincs itt, mert Tabajdon van az alkotóházban az a lámpa, és nekem nagyon tetszik az, hogy igaziból nem mutattam meg senkinek, de nagyon egyszer egy kicsit letisztultabb, nem ez a túl díszített, én nem szeretem a túl díszített dolgokat, tehát úgy próbálom egy picit úgy lefinomítva, vagy leegyszerűsítve ezt a formavilágot megjeleníteni, mondjuk a magyar népművészet egyes pici kis elemeit. Tényleg ilyen nagyon kalandos élet ez az egész, ahogy ezt végig futottuk, és akkor most itt megpihenek a fazekasságban, ami nagyon-nagyon jó dolog. Plusz az üveg, a fazekasság, szerintem ez a kettő, és kutyázok.
Mit ad neked ez a magányos alkotás?
Békét, csendet, nyugalmat.
Preisinger Éva fazekas ezermesterrel Ámen Csóka beszélgetett.
Sok szeretettel köszöntöm mai beszélgető társamat, aki néhány nappal ezelőtt azt mondta nekem, hogy lebeg a föld fölött. És ennek a lebegésnek minden oldala megvolt, mert valami csodálatos kitüntetésben részesült. Nevezetesen az év pedagógusa 2021 díjat kapta. Leértél már a földre?
Nem, de nem is akarok.
Nagyon helyes. Lehet, hogy én rosszul gondolom, de én úgy érzem, hogy ezt általában az idősebb pedagógusok szokták megkapni, nem ilyen fiatalok, mint te.
Szerintem kiemelkedő lehet olyas valaki is, aki épp most kezdte a pályát, mert ez a elhivatottságtól, az energiától, és leginkább a belefektetett érzelemtől függ. Az a helyzet, hogy 8-an kaptuk meg ezt a díjat, így egyben, a Távoktatási Intézet szakmai díja ez, és volt, aki úgy kapta, hogy életműdíjként, és a pályája zárásaként, és volt, aki úgy, mint én, hogy mondhatjuk, hogy való középúton, és volt két fiatal pedagógus, akik meg egyértelműen motivációként is kapták, hogy csak így tovább.
Na jó, hát azért az értéke más annak, amit motivációként kap valaki, vagy amit elismerésként. A laudációban az szerepel, hogy kimagasló szakmai munkásságodért és példaértékű pedagógiai tevékenységéért kaptad ezt a díjat. Mi az a tárgy, ami a kimagasló szakmai munkásságodat jelenti?
Rajzot és technikát tanítok szaktanárként egy enyhe és középsúlyos tanulókat oktató intézményben, a Móri Kárdonyi Géza óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és egységes gyógypedagógiai módszertani intézményben. És azt kell mondjam, hogy mind a kettő tárgy szerelem tárgy, illetve hát a rajzot most sokféleképpen hívják, majd még műszaki ábrázolást is tanítok 9. előkészítőben általában, ha van osztályunk, de összességében azt kell mondjam, hogy egy egységes rendszerben tanítunk az iskolában, ahol az én tárgyaim kiegészítik, segítik az összes többi tárgyat, mint ahogy azok a tárgyak is támogatják azt, amit én csinálok.
Ez pontosan mit jelent, hogy egymást segítik?
Elsősorban ugye mi fejlesztéssel foglalkozunk. Tehát a mi diákjainknál mindenféle képességzavarok, részképességzavarok vannak, és egymást támogatva próbáljuk megtanítani a tárgyakat. Ez azt jelenti, hogy én például, amikor elkezdünk formákra bontani egy látványt, hogy azt leképezzük, megrajzoljuk, akkor kifejezetten figyelek arra, hogy általuk ismert más tantárgyakból átvett fogalmakat is használjunk, hogy ezek a fogalmak megerősítést és még szilárdabb értelmet nyerjenek. Például mondjuk betűelemeket nevezünk meg. Tehát ugyanúgy van kapuvonal, csészevonal, hullámvonal, ugyanúgy van sor, oszlop, mint mondjuk tesi órán, ugyanúgy vannak téri tájékozódási fogalmak a lapon is, meg aztán nyilván háromdimenzióban is, mint ahogy mondjuk rendgyakorlatnál, vagy mint ahogy meg kell csinálni a földrajz órán, hogy elhelyezzük magunkat a térben. Tehát, hogy az összes többi tárgy is mind egy nyelven beszél a gyerekhez.
Hát, tartok arra, hogy földrajzban ezt jelenti például, amikor rajzol.
Igen. Nálunk a gyerekeknél ott kezdődik, hogy az én képük, az elhelyezkedésük a térben, tehát ez a viszonyfogalmak alatt, fölött, rajta, tehát ezeket mind az összes tárgyból meg kell nekik erősíteni, mert ők nem feltétlenül tudják ezeket. Tehát azt, hogy a lapon mi a közepe, vagy hogy mi a bal alsó sarok, vagy hogy mi az egyenes vonal, vagy hogy mennyire van a szélétől a lapnak. Ez mind-mind számít. És az a helyzet, hogy most már kaptam olyan visszajelzéseket, én a 4. éve dolgozom itt, hogy látszik a gyerekekem más tárgyból is. Tehát például a füzetlapon való elrendezésben, a sorokban való tájékozódásban, olvasáskor, vagy a tesi órán, a rendgyakorlatoknál. Visszajönnek azok a dolgok, amiket tőlem is hallanak. Nyilván nem csak az én érdemem, hanem hogy ez egyben egy rendszer, ami egyértelmű üzenetet ad a gyerekeknek, és ezért nekik könnyebb felfogni.
Ezek a gyerekek nem voltak óvodások, hogy megtanulták volna, vagy annyira alacsony szinten vannak, hogy még nem jutottak odáig?
Az a helyzet, hogy mi óvoda is vagyunk, tehát aki például nálunk óvodás, ők már előnnyel indulnak, mert megkapják a fejlesztést. Az a problémánk, hogy nagyon sok olyan gyerek van, aki kallódik a rendszerben, akár 6. koráig, és úgy kerül át hozzánk. Tehát van, aki egészen alapok nélkül érkezik, mert nehéz elképzelni, de valahol csak melegedett, mi úgy szoktuk mondani, mert életkora szerint, hatodikos tudása szerint pedig jóval-jóval el van maradva. Nem mi helyezzük őket osztályba, minden gyerek hozzánk szakértői bizottság által leírt adatlappal érkezik, csak olyan diák kerül hozzánk, aki azzal a szintű fogyatékkal rendelkezik, hogy nem integrálható, vagy nem tudja ellátni az integrációját semmilyen olyan intézmény, aki a körzetébe esik, és akkor minket jelölnek ki.
És akkor megmondják, hogy melyik osztályba kerül?
És megmondják, hogy melyik évfolyamra illik. Nagyon gyakran egyébként ilyenkor hagyják az azonos osztályfokon, tehát mondjuk, hogyha hatodikosként érkezett, akkor hatodikban. Nekünk annyi szabadságunk van, hogy nyilván a szülővel is megbeszélve, de hogy esetleg osztályt ismétel a következő évben, hogy azért legyen egy kis időnk őt felzárni.
Egy osztályban hány gyerek van?
Ez nagyon változó, nálunk 5 főtől indulhat egy osztály, és hát volt olyan, amikor 13 fős osztályunk volt, az már nagyon nehéz. Ezek a helyzetek, amiket a gyerekek megélnek, és ugye nem csak feltétlenül értelmi, hanem akár érzelmi fejletlenséggel rendelkeznek. Őket úgy összetartani, hogy mindenkivel egyénileg is tudjunk foglalkozni, ehhez szükségesek ezek a nagyon alacsony létszámú osztályok.
És egyedül vagy asszisztensen nincsen?
De minden osztálynak van saját pedagógiai asszisztense, tehát nem nekem van asszisztensem, hanem az osztályoknak van asszisztensük, és akkor ő érkezik az osztállyal. Tehát alaphelyzetben minden osztályban 2 felnőtt van bent mindig.
Mi az, amit kiemeltek, hogy a hagyománytól eltérő módon tanítasz?
Nekem nagyon nagy szerencsém van, mert az igazgatónőnk hagyta, hogy úgy alakítsam ki, ahogy én szeretném. Sőt, erre egyébként tőle is, meg a helyettesétől is minden lehetőséget megkaptam. Most már az az ideális helyzet alakult ki, hogy megkaptam egy tanműhely nevű termet, és az most már egy teljesen saját birodalmam, rengeteg tárolóhellyel, ami a sok alapanyaghoz szükséges. Agyagégető kemencével, meg olyan műhelyasztalal, ami bírja a kalapálást. Úgyhogy igyekeznek tényleg minden tárgyi és egyéb feltételt biztosítani, és hát nagyon örülnek annak, ami zajlik, úgyhogy tényleg támogatók. Igazából az egésznek a lényege az az, hogy azt, ami a rajznak amúgy is az alapja, hogy a lényeget lássuk, hogy a kompozíciót lássuk, hogy a formákat lássuk, azt próbálom nekik megtanítani. Nehezebb helyzetből indulunk, mert nagyon gyakran nekik nincsenek képek a fejükben. Tehát például, hogyha azt mondom, hogy létre, akkor neki nem egyértelmű, hogy ez 2 függőleges vonal és közte viszintes apró vonalak. Mert ő nem tudja elképzelni a létrát.
Bocsánat, azért, mert nem látott, vagy csak nem tudja összekötni a rajzal?
Nem, általában nem tudja összekötni, vagy pedig nem tudja megfogalmazni.
Tehát a fejében megvan, csak kimondani nem tudja nagyon egyszerűen fogalmazva?
Az is, illetve van olyan, akinek a szemkész koordinációja sem megfelelő, van, aki esetleg akár látássérülés miatt, vagy finomotorikai sérülés miatt nem is tudja megvalósítani azt, amit ő elképzel. Éppen ezért a legfontosabb az nem is az, hogy én létrát tanítsam meg őket megrajzolni, hanem az, hogy bármi, amit lát, azt nagyon egyszerű dolgokra le tudja bontani a képet, és azt utána ő fel tudja dolgozni, és meg tudja csinálni. Én nem azt akarom, hogy megtanítsuk meg, hogy így kell bögrét rajzolni, hanem itt egy kép, és akkor most nézzük meg, hogy milyen formákat tudunk belőle leegyszerűsíteni, honnan tudunk elindulni, hogy helyezzük el a lapon, és akkor hogy lesz belőle később kép. És nagyon jó élményem volt, van egy tanítványom, aki középsős értelmi fogyatékos, és hát egy olyan szerencsétlen, véletlen adminisztrációs helyzet állt elő, hogy engem 2 osztályba osztottak be. Ez egyszer történt, soha többen, de ugye volt velük pedasszisztens, és a másik osztályban úgy éreztem, hogy nagyobb szükség van rám. És akkor egyszer csak felpattant a Zsolti, és azt mondta, hogy hát majd én megtartom az órát. Mondtam neki, hogy jó. Hát mindent tudtak. Tehát, hogy tudták, hogy hol vannak az alapanyagok, hol vannak az eszközök. Nyilván a pedasszisztens segített nekik, hogyha a szervezési feladatról volt szó, de Zsoltika levet egy mintaképet a falról, föltette az háványra úgy, ahogy én szoktam, és mire leértem, addigra megrajzolták. És Zsoltit azóta is mindig mondom, hogy, mert ő úgy ül le mindig, hogy ő nem tud rajzolni. Aha. Mindig mondom neki, hogy de hát te még órát is tartottál, már nem emlékszik rá, de bármikor, hogyha valami kérdés van, vagy valami, hogy hogyan haladjunk tovább, ő tudja. És ő vele úgy kezdtük, hogy amikor először eszköz került a kezébe, és almákat kellett csendélet alapján festeni, akkor neki nem nem csöpögött, hanem csurgott lefele a víz a padjáról, és minden mindenhova ázott. De aztán nagyon szépen kialakultunk. Zsolt is, én is, meg a módszer is.
Azt is tudom rólatok, hogy rajzpályázatokon is részt vesztek.
Igen, ez azért fontos, mert a mi diákjaink, ők még itt a városban is sokszor, mondjuk a buszmegállóban, csak a gárdonyis diákok. Mindig benne van egy kis felhang ebbe a szóba. És azt gondolom, hogy az, hogy mi megdicsérjük őket, meg megsimogatjuk a kis buksijukat, hogy ügyesek vagytok, az elhangozhat akárhányszor, de egy idő után nincsen olyan súlya. De ha kívülről megkapják azt az elismerést, hogy ti ügyesek vagytok, ti ügyesebbek vagytok, mint esetleg mások, az olyan visszajelzés, olyan szinten motiválja őket, hogy az valami fantasztikus. Tehát tényleg látni kéne az arcukat, itt tényleg olyan pályázatokról beszélünk, amik többségi iskolában érvényes pályázatok, tehát nem értelmi fogyatékos gyerekeknek meghirdetett rajzpályázatokon szoktunk indulni, hanem kifejezetten bármilyen rajzpályázaton. Nekem egy kritériumom van, hogy a pályázatot szakmai zsűri bírálja el, és ne közönségdíjas, lájkvadászós pályázat legyen, mert egyszerűen nincs olyan rajongó táborunk, hogy mindenki lájkoljon. Viszont sorba pályázunk akár országos, megyei, régiós pályázatokat, sőt nemzetközi pályázatokon is indulunk most már, és nem azért, hogy dicsőséget hajhászunk az iskolának, hanem tényleg azért, mert ezek a gyerekek egyénileg, ha kapnak egy oklevelet, mellé egy csokit, vagy egy apró tárgyi ajándékot, akkor a felelekben járnak. Itt Móron minden évben nagyon nagy szó a Borna, fontos központi rendezvény a városnak, és két évente kerül sor az általános iskolák rajzkiállítására a Bornapon. Most, amióta én itt vagyok, kettő ilyen kiállításon tudtunk eddig részt venni, és mind a kétszer elhoztuk a kiállítás fődíjat. Tényleg fontos, hogy pozitív megerősítést kapjanak a társadalomtól, hogy ők is értékes emberek, és hogyha ezt a rajzon meg a technikán keresztül tudom nekik megadni, akkor így fogjuk.
Ez igazán nincs mit hozzátenni. Maximum azt tudom kívánni, hogy minden így maradjon, és sok szeretettel gratulálok még egyszer Bodorf János Aroltának, a 2021-es év pedagógusának. Kér Júli volt a beszélgetőtárs.
Kedves hallgatóim, könyvek vannak körülöttem, melyeket gyermekeimtől, barátaimtól kaptam. Szeretném önökkel megosztani ezeknek a könyveknek a címeit, mert számomra nagy örömet jelentettek. Bíró Balogh Tamásnak a könyve, Ha nem volnátok ti címmel, Kosztolányi Dezső utolsó szerelméről szól, melyben többek között Radákovics Máriát említi, az utolsó nagyszerelmét, aki ez a szeptemberi Áhíta című versét írta. Itt van Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései, amelyek egy csodálatos életutat tárnak elénk. Köztudomású, hogy Mikszáth Kálmánné Maoks Ilona kétszer ment férhez Mikszáth Kálmánhoz. Az első házasságuk két évig tartott, amikor Mikszáth bejelentette, hogy beleszeretett egy másik nőbe is válni kíván. De ez félrevezetés volt, nem volt igaz. Azért akart elválni, mert anyagi csődbe jutott, írásait nem fogadták sehol, és nem akarta nyomorúságba tartani feleségét, ezért inkább elvált tőle. De 7 év után, amikor írói pályája csúcsára ért, újból megkérte Maoks Ilonát, aki hozzáment. De ebben a könyvben a legcsodálatosabb az, hogy leülsz, és mintha valaki veled szemben állna, megkérdezi, hogy elmondom az életemet, meghallgatod? És te anélkül, hogy bolintottál volna, elkezd mesélni. És elmond egy csodálatos életet, amelyben az öröm és a szomorúság is belevegyül, de mégis leköt, hallgatod, és nem tudsz szabadulni tőle, és olvasod, és nem tudod letenni ezt a könyvet. Különösen megérintettek azok a levélváltások, amelyeket olvastam tőlük. Mikszáth Kálmán magyar nyelv szeretetét tanúsítja, azok a csodálatos gondolatok, érzések, megformálása szavakban, ezekben a levelekben, vagy akár Maks Ilonának a válaszlevelei. Olyan gyönyörű magyarsággal megírva ennek a nyelvnek a csodálatos szépségét, szinte beleültetve ezekbe a levelekbe, hogy ma nem tudunk beszélni. Nem ismerjük ezeket a gondolatokat, illetve ezeket a kifejezéseket, és ez nagyon szomorú. De az ember lelkét fölemelte és szárnyalt, amikor olvasta ezeket a csodálatos leveleket. Itt van előttem Láng Kovács Évának a Festők a Szabadban című könyve, amelyben a nagybányai festőiskola megalakulását írja le regényes formában, és utoljára, de nem utolsó sorban Pilinszky Jánosnak a Bogyai Katalin által írt riportsorozat, amely Pilinszky újra címet viseli. Bogyai Katalin 30 évvel ezelőtt már könyvbe foglalta ezeket a riportokat, amelyben olyan nagyságok, mint Kocsis Zoltán, zongoraművész, Törőcsik Mari, Már Gyula, Nemes Nagy Ágnes, Lator László mondják el gondolataikat. A lényeg ennek, hogy előtte november végén volt egy sorozat a tévében Pilinszkyvel kapcsolatban, Csillaghálóban címmel, amely rávilágított ennek a csodálatos költőnek az életére, gondolatai úgy kerültek elénk, hogy régi riportok, interjúk során beszél Pilinszky, és az utolsó két részben pedig a kortársak méltatják az ő nagyságát. Pilinszkyt valójában én ismertem, de nem volt közel annyira a szívemhez, mert nehéznek, túl mélynek, szinte letargikusnak éreztem sokszor a gondolatait, és a szárnyalást, a repülést, amit Kosztolányinál érzek, azt nem találtam meg ezekben a versekben. De ahogy a könyveit elolvastam, visszaemlékezéseit, meg ahogy hallgattam a tévében, elkezdtem olvasni, ízlelgetni ezeket a verseket, és eljutottak hozzám. Amit el szeretnék is, meg szeretnék osztani önökkel, ez egy különös élmény volt. Karácsony előtt egy nappal az allé felé sétálva megálltam ott a könyves szekérnél, és kérdeztem az eladó hölgyet, hogy nincs Pilinszky könyve valami, és mondta, hogy sajnos nincs, de ha van, az gyorsan elkapkodják. És állt egy kislánya pult előtt, és beszélgetett ezzel az eladó lányjal, és akkor kérdezte tőle, maga szereti Pilinszkyt? Mondom, igen. És mondom, ismeri a Egyenes Labirintus című versét? Azt mondja, azt nem, de nagyon szeretem a Halak a hálóban. És akkor elkezdtem mondani az első sorát a versnek, hogy csillaghálóban hányódunk partra vont halak, és ő folytatta. Szánk a semmiségbe tátog, száraz űrt harap. És akkor én mondtam a következő versort, ő válaszolt a következő versorral, és így elmondtuk a verset. És egy olyan élmény volt, hogy a végén azt mondtam, köszönöm, nekem ez egy csodálatos karácsonyi ajándék volt. És a kislány mosolyol a szemében, azt mondja, nekem is, és nagyon köszönöm. És ez egy olyan megható pillanat volt, pillanatsor, hogy egy idős, meg egy fiatal lány gondolatban így egymásra talál, és ezt a verset közösen mondják el, anélkül, hogy megkérte volna erre valaki őket. Igen, ez a karácsonyi szeretet tölti el a szívünket, az egymás megszólítása, az nem is az ajándékozás, de a szeretetnek az átadása, ami ilyenkor megszállja az ember lelkét, szívét, és adni akar valamit a másiknak. És ez az adás sajnos karácsony elmúltával eltűnik, mintha nem is lett volna karácsony. Hétköznapok szürkeségébe kerülünk vissza, és már nem tudjuk, vagy nem akarjuk gyakorolni ezt a szeretetet, amelyre minden nap, és a minden nap minden órájában szükségünk lenne. Igen, ezek a gondolatok foglalkoztattak, és foglalkoztatnak most is, hogy ezekkel a könyvekkel körbeveszem magam. Nagyon-nagyon örömet jelentettek, és lelkileg megújultam, tényleg egy szárnyalás volt ez a pár nap, amikor ezeket a könyveket olvastam, és erre a csodálatos közös verszavalásra visszaemlékszem. Most így búcsúzóul szeretet jegyében, amit a kislány nem ismert, de remélem, hogy mondtam neki, átolvassa és megtanulja, elmondanám önöknek ezt a versét, az Egyenes Labirintust. A verseket nem szokás megmagyarázni, de ezt a verset ízlelgetni kell, és meg fogják érteni, és örömük lesz benne. Egyenes labirintus. Milyen lesz az az utolsó visszarepülés, amelyről csak hasonlatok beszélnek, olyanfélék, hogy oltár, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés. Fűben fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz? Milyen lesz egy nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom. És mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom. E forró folyosót, e nyíl egyenes labirintust, melyben mind tömöttebb és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk. Kedves hallgatóim, ezzel a verssel kívánok önöknek erőt, egészséget és boldog új évet, és ízlelgessék, és keressék meg ezeket a könyveket, és építsék lelkükbe ezeket a gyönyörű emlékeket újra és újra. Köszönöm, hogy meghallgattak, Meskó Bánk mondta el gondolatait.
Köszönöm a figyelmüket. Ezt az adásunkat kétszer megismételjük a következő két hétben. Az időpontokat megtalálják a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetnek a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. Podcast oldalunk az anchor.fm/60-on/túl. A következő adásunk, még kimondani is nehéz, 2022. február 5-én lesz. Kívánom, hogy ebben az évben is rátaláljanak majd magazinunkra, és hallgassák olyan örömmel, amilyen örömmel szerkesztőink készítik az interjúkat. Munkatársaim voltak Ámen Csóka, Kéri Júli, Meskó Bánk, Somogyi Ági, az ő nevükben is kívánok békés új esztendőt. Búcsúzik a mai adás szerkesztője, Torda Judit. A viszonthallásra!